Jóllét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Halas Rádiót hallgatják, a Jóllét magazint, amelyben ma megpróbálunk választ találni arra, hogy az íjászat manapság hagyományként vagy sportként jelenik meg, vagy mindkettő. Jordanovné Bicskei Nóra lesz ebben a segítségemre. Tartsanak velünk!
Jóllét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit a Jóllét magazinban. Mai adásunkban az íjászatról beszélgetünk, arról, hogy ez a sport-e, vagy hagyomány őrzése, vagy pedig mindkettő. Mai beszélgető társam Jordanovné Bicskei Nóra. Köszöntelek a stúdióban.
Én is köszöntöm a hallgatókat. Jordanovné Bicskei Nóra vagyok, a Felsővárosi Óvodában dolgozom óvónőként.
Nóra, kérlek szépen, hogy egy kicsit a történelembe vezess be minket és a hallgatókat.
Hát azt mindenki tudja, gondolom, hogy az íjászat az már az őskorra visszavezethető. Az egy nagyon érdekes adalék, hogy a világon ugyanúgy, mint a tűzgyújtás is, több helyen alakult ki az íjászat. Erre utalnak tulajdonképpen a pattintott kőhegyek is, ami egyértelmű, hogy íjakhoz használták, mert a dárdákhoz nagyobb méretű íjhegyeket használtak, valamint az őskor művészei a barlangrajzokban is megjelenítették már az íjászattal való vadászást.
Vadászatra használták, nem sportra?
Nem, egyértelműen vadászatra. Ezért az íj felfedezése ez nem csak térben, hanem időben is több területre és egy nagyon széles sávba tehető. A törzsek vándorlása nagy hatással volt az íjászat elterjedésére, és az íjkészítési technikák is folyamatosan fejlődtek. Az íjkészítéshez használható anyagok, a helyi természeti adottságok alapvetően meghatározták, hogy egy adott régióban milyen íjakat használtak. Kezdetben főleg keleten és a földközi tenger térségében terjedt el, később pedig, amikor már az ázsiai népek még szabadlábon átjutottak Amerikába a Bering-szoroson keresztül, így az íj is átjutott Amerikába, és ott is különböző leletek bizonyítják azt, hogy ott is elterjedt az íjászat. A hosszú évezredek alatt az emberi társadalmakban végbemenő változásokkal együtt jelentősen átalakult az íj is, és annak társadalmi szerepe. Az íj később már nem csak vadászeszközként, hanem hadifegyverként is vált. Birodalmak és civilizációk jöttek létre, amelyek legfontosabb alapja, biztosítéka az íj a felszerelt katonaság volt. Már a Babilonban, a hajdan volt Sumér királyságban és Egyiptomban is felismerték az íjnak a fegyver jelentőségét. Az asszíroknak és az egyiptomiaknak külön íjás csapataik voltak. Az egyiptomi középbirodalmakat a Hikszoszok harci szekeres íjás serege söpörte el, őket pedig a további íjász népek követték. Ilyenek voltak a Babilont leigázó hettiták és a kegyetlenségükről híres asszírok. Köztudott, hogy a perzsa hadsereg alapja és fő erőssége az is az íjászat volt. Az íjászat igazi mesterei a perzsáknál a médek voltak. Őket már gyerekkorukból tanították az íjászás művészetére és mesterségére. A perzsák olyan íjász sereget állítottak, akik in- és szaru erősítésű íjakat, összetett íjakat tudtak már készíteni. A régi görögök is ismerték az íj jelentőségét, hiszen lándzsás katonáikat, a perzsa íjászok záporozó nyilai sokszor megölték, mégis a háborúban csak a gyalogos egységek használták az íjat, főként az ellenség nyugtalanítására. A rómaiak az íj hadászati jelentőségét nagyon lebecsülték, és a gyávák fegyverének tartották. Helyette a dárdát és a rövid kardot helyezték előtérben. Róma felvirágzásával tehát az íj európai fejlődésében szünet állt be, és ez csak a nomád pusztai népek megjelenése törte meg. A sztyeppék lovas harcosai évezredek során rémületben tartották a környező államok letelepült város és falu lakosságát. A fenyegetettség, a rémület elhomályosította a népek látását, és részben emberfeletti, részben állati tulajdonságokkal ruházták fel ezeket a sztyeppei népeket. Hol a lóval egybenőtt íjas, bunkos kentaurnak látták, hol a bűnöket megtorló istenostorának. Mert akár ellenségként törtek rájuk, akár kereskedőként, vagy szövetséget ajánlottak, mindenképpen fenyegetést, idegenszerűséget láttak bennük. Üldözni nem lehetett őket, mert nyomban eltűntek a puszták végtelenségében. Legyőzni nem tudták, mert nem voltak állandó lakhelyeik. Ha valamelyik csoportjukat zsoldjukba fogadták, idegenek kiismerhetetlenek maradtak, ha letelepítették őket és átvették fegyvereiket, ruháikat, az mit sem használt, mert a puszták belsejéből újabb előtörő hordák özönében találták magukat. Nem csoda hát, hogy ezeket a pusztai népeket emberevéssel, vérivással, állati kegyetlenséggel ruházták fel. A babonás félelemből és az ebből fogadó gyűlölettől összekuszálódott képből két vonás azért kiemelkedik, a sztyeppei népekre vonatkozóan. Az, hogy kiválóan értettek a lóhoz, és fáradhatatlan lovasok voltak, és az, hogy tüneményes ügyességgel kezelték az íjakat.
Itt már a mi őseinkre is gondolhatunk büszkén?
Pont ezt akartam mondani, hogy nagyon ügyesen kezelték az íjakat, előre, hátra és oldalra irányba is tudtak nyilazni. Első képviselőik a szkíták voltak, akiket íjásznépnek neveztek. Az ókorban és a középkorban a sztyeppei népek közül a szkíták, a hunok, a türkök, az avarok, és később őseink a honfoglaló magyarok, utánuk pedig a kunok, és a mongolok, vagy a tatárok voltak a világ történelemnek a meghatározó tényezői.
És a halasi gyerekek örökölték, ők ügyesek az íjászkodásban?
Én úgy gondolom, hogy akiben magyar vér folyik, mindenki megtalálja.
Innen folytatjuk. Magában. A sport oldaláról is majd beszélgetünk, tartsanak velünk.
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóink, a Halas Rádió Jól lét magazinjában az íjászkodásról beszélgettünk Jordanovné Bicskei Nórával, mint sportról, mint hagyományőrzésről. Az előzőekben hallhattunk történeti szerepéről az íjnak, arról, hogy elsősorban harcászatra használták, és ezért meglepő, hogy épp egy hölgyel beszélgetek erről. Kérlek, Nóra, hogy mondd el, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba az íjászkodásra. Miért pont?
Hát gondolom, már nagyon sokan jártak különböző várakban az országban, ahol egyre nagyobb teret hódít a különböző harci bemutatók szervezése. Hát valahogy ezek engem mindig vonzottak létemre is. Amikor ide kerültünk Kiskunhalasra, a kisfiam elkezdett íjászkodni egy János Halmi Egyesületben. Egy ismerőse révén került oda, mivel Halason nem volt íjász egyesület. Egy alkalommal sajnálta, mindig vonatozni kell, átvittük autóval, és ott maradtam az egész edzésen, pedig nem volt szándékomban, és úgy elrepült ez a 3-4 óra, hogy én ezt észre sem vettem.
Ez milyen sok 3-4 óra?
Nagyon
egy
sok
tevékenység.
Minden lekötött, ami ezzel kapcsolatos, és elsősorban a történelmi íjászat része fogott meg a dolognak, ugyanis ezek a történelmi íjak, ezek úgy működnek, hogy nincsen segédeszköz az íjon. Azon kívül, hogy egy göböt feltenni az idegre, azon kívül semmiféle irányzék, nagyító és hasonló segédeszköz nincs rajta, tehát nagyon ügyesnek és gyakorlottnak kell lenni ahhoz, hogy az ember ezzel célba tudjon lőni. A másik, ami nagyon vonzott, valószínűleg ez a kézműves része a dolognak, ugyanis a történelmi íjakhoz be is kell öltözni, korhű történelmi ruhákba. Nagyon sokat kutakodtam mindenféle médiákban, interneten, hogy milyen ruhákat hordtak az ősmagyarok, és milyen eszközöket használtak, például a bőrövek milyen veretesek voltak, a tarsolyok milyen veretesek voltak. Hát ezeket elkezdtem otthon gyártani, mert szükség volt ilyen ruhára, mert a versenyeken ilyen ruhákba kell megjelenni, a történelmi versenyeken, ráadásul attól függ, hogy milyen ruha van rajtad, ahhoz megfelelő íj is kell. Tehát egy pusztai magyar íjhoz magyar ruha dukál, hogyha pedig egy angol száz íjjal lő valaki, akkor ahhoz megfelelő öltözetet kell készíteni.
Vázolt fel, hogy egy pusztai magyar íj a kezedben, igen, miből áll, hogy néz ki hozzá az öltözet?
Nagyon jól öltözöttek voltak a magyarok. Egyszerűbb ősztáró nadrágot hordtak, természetesen csizmát. Ilyet olvastam például, hogy elég vékony talpú csizmát, ugyanis ők a lovon élték az életüket, és nem nagyon volt szükség arra, hogy a hernyótalpas csizmákba járjanak. Az ing az gallér nélküli volt. Ugye keletről származtak, ők nagyon szép anyagokat, meg minőségi anyagokat tudtak magukkal hozni, mondjuk mint a kasmírt, és ebből készültek ezek a nagyon szép díszes kaftánok, ami egy hosszú kabátot jelent, különböző veretekkel kirakva, ami 8 részben volt felszabva derékig, mégpedig azért, hogy könnyen föl lehessen ülni vele a lóra, meg könnyen lehessen leszállni vele a lóról.
És kellett, hogy biztosítsa.
Pontosan, és amikor lejöttek, akkor viszont nagyon csinosak voltak benne. Gyönyörű veretes öveik voltak, a tarsolyban tartották a saját szerszámaikat, például a tűzkövet. ezért volt erre szükség. Visszakanyarodva, hogy miért is szerettem bele ebbe a dologba, igen, más gyerekek is jártak át Jánoshalmára edzésre, és egy másik anyukával összedugtuk a fejünket, hogy ha itt Halason létrehoznánk egy ilyen egyesületet, akkor esetleg meg tudna élni a dolog, és aztán elkezdtünk ezzel foglalkozni, és nagy örömünkre 2003-ban bejegyezték a Halasi Hagyományőrző és Történelmi Ilyász Egyesületet.
Csináltatok egyesületet, hogy a gyerekeiteknek most már legyen hol elkezdeni. És
meg hogy tudják a barátokat hozni magukkal. Igen, igen, igen. Hát ez az egyesület, ez 2003 óta működött. Volt olyan évünk, amikor 56 tagunk volt. Az érdekes ugyanis, mi elsősorban gyermekekkel indultunk neki. Azt még nagyon fontos elmondanom, hogy az, hogy az embert vonz egy ilyen dolog, az még nem jelenti azt, hogy csinálni is tudja. Viszont nagy szerencsénkre egy nagyon szakavatott ilyász emberrel sikerült megismerni. Szalai Jánosnak hívják, aki Jánoshalmáról átjött, és rendszeresen edzést tartott a gyerekeknek is, és történelmi órákat nekünk, felnőtteknek. Egyébként volt olyan gyerektagunk, aki a történelmi vonatkozása miatt járt hozzánk. Nem is annyira az íjászat vonzotta.
Tehát így kapcsolódik a sport és a hagyományőrzés. Nem is lehet elválasztani?
Nem. Ebben az esetben semmiféleképpen nem lehet. És aztán hát így szépen elkezdtünk dolgozgatni, és elég jó kis egyesületet sikerült létrehozni.
Felnőttek is bekapcsolódtak, hogy megtanulják?
Nálunk ez egy nagyon érdekes helyzet volt, ugyanis általában felnőttek hozzák létre ezt az egyesületet maguknak, és hozzák magukkal a gyerekeiket. Mivel mi gyerekeknek hoztuk létre ezt az egyesületet, ők hozták magukkal az apukákat és az anyukákat, igen. És hát ezek a versenyek nagyon-nagyon jó hangulatúak, és nagyon jó kirándulási lehetőséget biztosítanak a családoknak, amit a szülők hál' Istennek szívesen vállaltak. És így aztán az apukák is tagokká váltak egy idő után.
Köszönjük szépen, hamarosan folytatjuk beszélgetésünket.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A Halas Rádióban Király Krisztina üdvözli Önöket a Jól Lét magazinban. Jól Danovné Bicskei Nórával az íjászatról beszélgetünk. Már megtudtuk, hogy hogyan kapcsolódik össze a sport a hagyományőrzéssel. Hogyan alakult ki Kiskunhalason, hogyan jött létre az egyesület, ahová először gyerekek, azután felnőttek, csatlakoztak, hogy megismerkedjenek az íjászattal. Milyen ágai vannak az íjászatnak, mint sportnak?
A Magyar Íjász Szövetség tartja nyilván Isten igazándiból ezeket az íjászati ágakat. Hát ennek történelmi vonatkozása is van, természetesen nemzetközi vonatkozása is van. Az első és legfontosabb, ami ugye egy olimpiai sportág, az a pályai íjászat egyébként, ezt így hívják, ahol olimpiai íjakkal lőnek. Ez, ami a nevében is benne van, ez azt jelenti, hogy egy pályán, mondjuk egy hatalmas nagy focipályát kell ilyenkor elképzelni, de kiteszik egymás mellé a célokat, és sík terepen egyenesen lőnek. De hát ezek olyan íjak, amik mindenféle segédeszközzel fel vannak szerelve.
Itt a teljesítmény a lényeg.
És így van pontosan itt. Például teljesen sportruházatban, ilyen sportruházatban lőnek, pólóban, nadrágban, és nem történelmi ruhában. Másik szakága a 3D-s, ez három dimenziót jelent. Ez tulajdonképpen a vadász íjászatnak a megelőző szakága. Ez is azt jelenti, hogy körcélokra lőnek, de már nem sík terepen, ezeket általában milyen dombos, hegyes vidékeken elhelyezik különböző helyeken ezeket a célokat. Nagyon sok alkalommal háromdimenziós, ezért is ez a neve, állatfigurákat faragnak ki ilyen polifomból, amiben sűjjesztett a cél, tehát nem lehet látni messziről, hogy hova kell lőni.
Ugye ez a vadászat illúzióját.
Így pontosan így van, hogy ez most inkább csak sebzés volt, vagy teljes találat, amitől mondjuk az állat elpusztulna. Aztán van a terepíjászat, ami szintén arról szól, hogy kint a szabad terepen kihelyezik a célokat, és akkor azt kell bejárni, és ott is hát a teljesítményre megy természetesen minden ijászverseny, de ott az elemekkel is meg kell küzdeni, meg kell tanulni felfelé lőni, meg kell tanulni lefelé lőni. Van olyan, hogy szakadékba helyezik el a célokat, és bizony az íjásznak nagyon nagy ügyességre van.
Meg kell
van
találni, meg kell közelíteni.
Szüksége ahhoz, hogy ezeket eltalálja. Hát a történelmi, ugye ez az én szívem csücske, a történelmi íjászat az annyiból színes, hogy itt az öltözék is előír, tehát itt csak korhűruhában, és van ilyen, hogy fegyverellenőrzés van, és ruha ellenőrzés van. Tehát azt nem lehet megcsinálni, hogy valaki felvesz egy korhű ruhát és sportcipőbe megy el. Tehát a lábbeléről is gondoskodni kell, hogy megfelelő legyen tetétől talpig az az öltözet. Hát ez volt a mi egyesületünknek az egyik nagy előnye, hogy két pedagógus csinálta, és nagyon sok kreatív kézműves foglalkozást tartottunk ahhoz, hogy ezeket a kellékeket, eszközöket elő tudjuk állítani a gyerekekkel.
Annak idején is a harcosok például maguknak készítették a saját fegyverüket, és most is ez volna a cél?
Fegyvert nem készítettünk, de azon kívül mindent. Tehát elmentünk cipészethez például, és hulladékbőröket gyűjtöttünk be zsákszámra, hogy megfelelő bőrünk legyen, bőröveket készítettünk, ezekhez külön vereteket. Volt olyan is, hogy magunk készítettünk veretet vékony plélapokból, például gyógyszertárba szereztünk olyan plélapokat, amiből a tubusokat készítették, és akkor kalapáccsal, szöggel gyönyörűen kivertük a gyerekekkel, vagy gyöngyöt vartunk a lányokkal, például hajpántnak.
Ezek a felszerelésükre is büszkék lehetnek, nem csak a teljesítményükre.
Pontosan.
A teljesítmény mérésére vannak valami versenyek, vagy vetélkedők, vagy ez hogyan történik?
A versenyeket az két felé kellene szedni. Az egyik az a Magyar Ijász Szövetség által megszervezett versenyek, amik országos szinten zajlanak, és ezeket jegyzik is. És ezen kívül vannak az örömijász versenyek, amiket tényleg az örömért hoznak létre. Itt nem szokták megkövetelni az öltözetet egy történelmi ijásztól, mert többféle íja lehet egy ilyen versenyen részt venni általában. Viszont az nagyon érdekes, hogy a nevezési díjból jelentős összeget elengednek, hogyha valaki történelmi ruhába jelenik meg.
Ez komoly inspiráció.
Így van. Tehát ott ugye nem tartatják be ilyen szigorúan, de ha már zsebre megy a dolog, akkor azért az ember meggondolja, hogy felveszi a ruháját, de büszkén is viselik, hogyha már van.
Vannak-e halasi eredmények, büszkeségek?
Hát jelenleg két kisgyerekről tudok, akik a Diák Olimpián elindultak. Barta Nikolett első lett serdülőben, és Cseszneki Várk pedig a dobogó második fokára állhatott fel, ugyanezen a Diák Olimpián.
Gratulálunk nekik akkor innen is.
Ezt Budapesten rendezték meg, és 200 gyerek vett részt ezen a versenyen, úgyhogy azért ez nagyon szép eredmény.
Folytatjuk beszélgetésünket egy kis zene után.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A Halas Rádió Jólét magazinjában a mai alkalommal az íjászatról beszélgettünk. Az előzőekben hallhattunk halasi büszkeségeinkről, de országos büszkeségünk is van. A lovasi íjászatról például még nem beszéltünk, és Kassai Lajosról, akinek a nevét nem hagyhatjuk ki ebből a témakörből.
Kassai Lajost az íjászat ősatyának tekinthetjük Magyarországon. A 80-as években kezdett terepi íjászattal foglalkozni, de képezte magát egyébként Shaolin papoknál is, hogyha jól tudom, és Japánba is elment tanulmányozni ezt a tudományt. Kaposmérőn létrehozott egy olyan birodalmat, ami egy íjászparadicsom tulajdonképpen, és megalapozta a hazai lovasi íjászatnak az elterjedését tulajdonképpen.
Mint egy iskola működik?
Hát ez jelenleg abszolút iskolaként működik, ugyanis 2011-ben a Testnevelési Egyetem elfogadta a Kassai Lajos által kidolgozott gyakorlati oktatást, és elindította a lovasi íjászképzést. A világon elsőként Magyarországon lehet lovasi íjász tanári diplomát szerezni. Munkásságáért egyébként Magyar Köztársaság érdemrenddel is kitüntették. Ő hozta létre a Lovasi Ijász Világszövetséget, aminek Magyarországon kívül több európai, valamint az USA-ból és a Kanadából is vannak tagjai. Az első kassai világversenyt rendezte meg az idén, amit nem meglepő módon ő meg is nyert. Egyébként utána néztem, és az első 7 helyezett az magyar volt.
Még valaki, akit szeretné megemlíteni?
Hát én Monus Józsefről szeretnék beszélni. Igen. Ő annyiból érdekes, hogy saját készítésű íjjal és vesszővel versenyez, és 2 évvel ezelőtt 653 métert sikerült távlőnie, amivel minden eddigi rekordot megdöntött a világon. Bár a korábbi rekordot is ő állította fel, és az idén pedig Ergun városában a 2. kínai nemzetközi hagyományos íjász bajnokságon szintén jelentős fölénnyel megnyerte a távlövészetet, és az első helyen végzett.
Úgy látom, hogy nagyon népszerű mostanában, főleg gyerekeket, fiúkat foglalkoztatja az íjászat. Hagyományőrző vásárokban hozzá lehet jutni gyerekek vagy felnőttek kezébe való íjakhoz is. Ennek lehet az is a következménye, hogy a gyerek hazamegy egy ilyen vásárból, az íjjal, néhány nyilvesszővel, kicsit az aggódás, az anyai aggódás megmozdul bennem, mire kell ügyelni otthon, a szülők hogyan óvják meg a csemetéiket.
Én legszívesebben azt mondanám, hogy keressenek meg egy egyesületet, és menjenek el oda. nagyon fontos több szempontból is. Az egyik az az, hogy nagyon sokféle íj van a piacon. Az, hogy az én szívem csücske a történelmi íj, az egy dolog, de nagyon sokféle más vadászreflex, csigási, olimpiai íjjal, vérbóval lehet találkozni, ami lehet, hogy szimpatikusabb lenne egy gyermek számára. Ha edzésekre eljár, vagy legalább egy egyesületbe körülnéz, akkor találkozik ezekkel az íjfajtákkal, és hamarabb ki tudja választani, hogy mi az, ami neki való. A másik dolog, ami borzasztó fontos egy íjvásárlásnál az, és ezzel a gyerekeinket is megóvjuk, hogy ne vegyenek túl erős íjakat. Tehát azzal, hogy ki tud húzni mondjuk egy 40 fontos íjat, ugye ez köztudott, hogy ez 20 kilót kell neki produkálnia, hogy egy ilyen íjat kihúzzon, az még nem jelenti azt, hogy egy versenyen, ahol 140-szer kell kihúzni egy ilyen íjat, hogy azt nem tudja teljesíteni, arról nem beszélve, hogy itt olyan deformitásokat is okozhat sajnos, például válsérülések szoktak ebből adódni, amit nem árt, hogyha kontrollál valaki. A másik, amikor megtanulnak lőni, ennek van egy technikája, amit nem árt, hogyha edző.
Pontosan meg kellene tanulni.
Pontosan meg kell tanulni, így van, meg kell tanulni a helyes beállást, a kar kifordítását, és azt, hogy nem karizomból húzzuk az íjat, hanem hátizomból. Ez a legfontosabb, amit meg kell egy gyereknek tanulni. De ha már esetleg ezt megtanulta, és otthon szeretne gyakorolni, akkor elsősorban a biztonság. Tehát eleve az íjat hordozni csak lehajzott állapotban, elcsomagolva szabad az utcán, ugyanis erre is vonatkozik a 2003-as kormányrendelet, ami a fegyverek hordozására született. A másik dolog pedig az, hogy előírás szerint, ha jól emlékszem, 300 méteres körzetben élő állatnak, embernek lennie nem szabadna. És ami még nagyon fontos, hát természetesen egy olyan legjobb az, hogyha polifom táblára lő az illető, de hogyha ez nincs kéznél, szoktak még szalmabálára is lőni, akkor viszont lehet kartonból is olyan vesszőfogókat gyártani, ami tényleg megfogja a vesszőt, de a biztonság az mindenek előtt állatra, emberre nagyon-nagyon oda kell figyelni.
Mi az, Nóra, amit még a hallgatók lelkére szeretnél helyezni?
Ami számomra nagyon-nagyon fontos, ez a mondat jutott eszembe, hogy nyelvében él a nemzet, használunk olyan kifejezéseket, ami nyilván erre vezethető vissza, és ez lehet, hogy egy kicsit így elsikadt a hétköznapokban, ezt most szeretném feleleveníteni, hogy a rádió hallgatóknak is eszébe jusson. Például ilyen kifejezés az, amikor azt mondjuk, hogy ne feszíts túl a húrt, amikor valaki már nagyon a határán jár annak, hogy elpattanjon, ugyanúgy, mint egy ideg, amikor nagyon-nagyon kihúzzák, hát ezzel kapcsolatos a pattanásig feszült ideg. Ugye, hogyha valaki kihúz egy ilyet, azt előbb-utóbb el kell engedni, mert valahol az erőt át kell adnia, vagy amikor azt mondjuk, hogy felhajzott állapotba kerülök, ugye hát az íj ez úgy van harcra készen, hogyha felhajzott állapotban van, és van egy olyan kifejezésünk is, hogy idővel a legfeszesebb íj is megereszkedik. Hát ez már inkább úgy az öregedésre vonatkozik egy picit. Végezetül engedjék meg, hogy Blanicki János Dániel szügyi lelkésztől idézzek pár sort. Vannak olyan Istentől kapott ajándékaink nekünk magyaroknak, amiket elfelejtett velünk a modern világ. Nemzettudatunk ápolásra szorul minden lehetséges, egészséges módon. Magyarnak lenni büszkeség, azért, mert ez Istenünk ajándéka számunkra. Az íjászat, amellett, hogy testmozgás, sport is, talán lehet egy eszköz arra, hogy mégse fogjon el teljesen nemzeti öntudatunk. Megtanuljuk magyarságunkért is hálát adni mennyei urunknak.
Köszönöm szépen, Nóra, a hallgatók nevében.
Nagyon szívesen.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A Halas Rádió Jólét magazinját hallották, kedves hallgatóink. Király Krisztina voltam a riporter, vendégem Jordanovné Bicskei Nóra. Az íjászatról, mint hagyományról, hagyományőrzésről és sportról beszélgettünk. Az ismétlést kedden délután 14 órakor hallhatják. Ha végképp lemaradtak róla, akkor hamarosan fel lesz töltve a műsor a hangalbumba. A Halas Rádió honlapján itt megtalálják, és meghallgathatják bárhol az országban. Köszönöm, hogy velünk tartottak mai történelmi és sportutazásunkban. Viszont hallásra!
Jól lép! Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.